Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, Vida Péter színművész vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Juhász Árpád geológus, szintén az este műsor házigazdája, akit most már kapható könyvéről fogok faggatni. Köszöntelek most a másik mikrofonnál, mert te is itt szoktál ülni, ahol egyébként most én.
Igen, elég nehéz volt a gerincemet úgy elforgatni.
Egy másik irányba, de az a gerinc egyenes. Szóval hogyan kell köszönni indiánul? Kérdezem, kóborló farkast.
Haukóla, de nem minden indián köszön így. Az indiánoknak óriási tömege írt valamikor Észak-Amerikában, megszámlálhatatlan sok törzs, nagy nyelvcsaládok, és az egyik nyelvcsalád használta ezt a haukola üdvözlést. Ez annyi, mint hogy légy üdvözölve, vagy szia. Szóval ilyen nagyon egyszerű.
Haukola a huronok?
Akkor semmit nem tudtunk a huronokról, amikor a cserkészet megszűntével átvedlettünk indiánokká. Nekünk valahogy tetszett az, hogy ott ezek ilyen nyírfakéreg csónakokon mentek a nagy tavakon, leküzdték a vízeséseket. Tehát erdei indiánok voltak, nem azok a péréri indiánok, akiket általában a filmekben lát az ember. És akkor azt se tudtuk szerencsétlenekről, hogy már 1830-ban az USA hozott egy akkori törvényt, hogy ezeket a nagy tava környékén élő indián csoportokat áttelepítik a Mississippi-től nyugatra. Tehát már akkor szépen elkezdtek sorvadni egy új ökológiai környezetben, és amennyire tudom, jelenleg egyetlen egy Huron, vér szerinti Huron indián él Észak-Amerikában.
Már csak. Egyébként pontosan beletrafáltál abba, hiszen nemrég adtam le ide a Rádiószínházba Bölöni Farkas Sándor 1834-ben megjelent úti leírását az utazások Észak-Amerikában, ahol pontosan itt a nagy tavak környékén, ugye Delaware államban az indiánokról beszámol erről a 1830-as törvényről, hogy a fehérek hogyan és mint próbáltak kiegyezni ezekkel a törzsekkel, kik voltak azok, akik nem mentek a Mississippi-n túlra, és maradtak itt, és esetleg alávetették magukat ugye a térítésnek, vagy az iskolázásnak, ugye, hogy a gyermekeiket oda állítsák be, és kik azok, akik a vadon élést választották. A te korodban, és itt most nem a Cseh Tamásékról beszélünk, mert róla tartja a legendárium, és tudja mindenki, hogy az ő életében is nagyon fontos helyet foglalt el az indiánosdi, de ők már egy picit szabadabb levegőt szívhattak kint a hegyekben, amikor ti a cserkészet megszűnésével belekezdtetek ebbe a dologba. Nem véletlenül ez a kötet címe, hogy illegális indiánok. Igazából ez meglehetősen illegális tevékenység volt, ha szabad így fogalmaznom.
Hát mi onnan tudtuk, hogy illegális tevékenység, hogy 49-ben az egyik barátunk, Kószáló Jézsas, egy 5-6 évvel volt öregebb, mint mi, egyszerűen eltűnt, semmit nem tudtunk róla. Ott lakott a közelben egyébként, ahol én is laktam akkor és most is. És aztán talán egy év múlva tudtuk meg, hogy recske került a kényszermunkatáborba. El se tudtuk képzelni pontosan, hogy milyen indokkal vitték őt recskre, de minden eset tulajdonképpen féltünk. Ez az igazság, hogy megtudják, hogy mi gyöngyszövéseket csinálunk, hogy titkos tábortüzeket tartunk, és így tovább. És úgy találkoztunk attól kezdve mindig valahol az erdőben, egy előre megbeszélt helyen, hogy külön-külön mentünk, különböző irányokból. Az indián cuccainkat, amiket mi magunk szőttünk, azt csak ott a helyszínen vettük föl. Hát raktunk egy kis tüzet, hogy ne a fénye ne látszódjon messzire, meg a füstje se szálljon messzire. Aztán elszívtuk a békepipát. Ugye ezen lehet röhögni, hogy ilyen kamaza gyerekek ilyesmit csináltak, de nekünk ezek ilyen rituális dolgok voltak. Engem ezek nagyon mélyen gyökereznek azóta is tulajdonképpen bennem, és az egész természethez való viszonyomat, ezt a természetvédő attitűdömet, ezt tulajdonképpen ebből az időszakból származtatom.
Mondhatjuk, hogy ez a fajta természet iránti, vagyis a természeti népekben lévő szakralitás, a föld, a földanya felé lévő imádat és tisztelet adott egyfajta tartást, ha már az előbb a gerincedről engedtem meg magamnak egy fél mondatot, hogy az egyenes, ez adott ott egyfajta szabadság levegőjének a beszívását ki a társadalomból a szűz természetbe.
Az ember kettős életet élt, mert nyilván amellett én voltam Rákóczi gimnáziumban, gimnazista, ott érettségiztem, aztán egyetemre kerültem, tehát megvolt a privát életem, aminek semmi köze nem volt az indián léthez. mikor mint geológus már elkezdtem kutatásokat, akkor sem, mint indián jártam a hegyeket, hanem nyilván, mit tudom, ásványokat gyűjtöttem, vagy kőzeteket vizsgáltam. Tehát maradt egy ilyen furcsa kettősség bennem. Nemrégiben egyébként, ez egy kis kitérő, egy ilyen hurokkal szoktam én dolgozni a gondolataimban, mint amit az inkák használtak, ilyen kis csomókat. Ilyen
olyan,
kis,
mint a csomóírás.
Az én gondolkodásom is ilyesmire. Tehát nem gondoltam arra, hogy ez egy különleges pszichológiai helyzet. Tehát volt bennem egy ilyen spirituális gyerek indián, aki nagy áhítattal viszonyult ezekhez a dolgokhoz, aki külön rituálékat talált ki. Úgy elmentem egy hétre bölénypróbára, az volt a célom, hogy elkerüljek minden települést, de ha valaki szembe jön velem, elkerüljem, félrehúzottam a fák közé, aztán kikötöttem magam egy kis erdei tó mellé, egy hosszú kötéllel egy ilyen öreg fához, de ilyen laza kötéllel, tehát csak utánoztam a naptáncot, mert a valódi naptáncnál ugye tulajdonképpen a testükön keresztül vezették a szíjat, tehát én ezt nem vállaltam föl, de egy hosszú kötéllel kikötöttem magam, és ott táncoltam a hetedik napon, mert már akkor egy hete voltam az erdőben egyedül, és elkezdtem hajnalban táncolni és énekelni, és csak akkor hagytam abba, amikor az esthajnalcsillagot megláttam az égen. És még akkor sem feküdtem le, hanem leültem egy kis forrás mellé, és azt az áhítatot próbáltam konzerválni magamban, amit ez számomra ez az egy hét jelentett. Tehát oda akarok kiukadni, hogy ennek egy nagyon erős szellemi vagy lelki vonzódás volt tulajdonképpen a megnyilvánulása. És aztán pár héttel, vagy pár hónappal ezelőtt a pszichológiai társaság megkért, hogy próbáljak erről valami tanulmányt írni, hogy egy gyerekben hogy alakul ki ilyen erős vonzalom, és hogy ez hogy fér össze azzal az exhibicionizmussal, amit én, mint rádiós, televíziós, ugye, hát most már 70 éven keresztül gyakorlok. És akkor meg is írtam ezt a tanulmányt, az a címe, hogy a közszereplő magányossága. Tehát furcsa módon bennem megmaradt ez a kettősség, hogy egyrészt szeretek szerepelni, szeretek dumálni, amit én fontosnak tartok, azt szeretem elmondani másoknak, de ugyanakkor megmaradt bennem a magányra való vágyakozás, hogy ilyen öreg trotli állapotban is föl tudjak menni, egy sziklára megnézni egy naplementét, vagy egy napkeltét, vagy egy olyan jelenséget, amikor a telihold mondjuk fölkúszik lassan a táj fölé, tehát amennyire fizikailag bírom, ezekhez még mindig ragaszkodom, és ez furcsa módon nagyon mélyen benne van a világhoz és az univerzumhoz való viszonyomban is.
Én azt gondolom, hogy ne csak magadra használd a kettős életet él, hogy a mai fiatalok is értsék, ugye, hogy van valakinek avatárja, hogy van valakinek egy elképzelt szerepjátékban másik megfelelője. Én azt gondolom, minden szakmában fontos az, hogy a zsongásból, akár én is a színpadról, egy kicsit a magányra, a csendre vágyunk, amely mindenféleképpen a megtisztulást jelenti. Az, hogy ugye a ti életetekben ez az indiánság volt, azt értem. De itt lenne a kérdésem lényege. Ez mennyire valós hagyományokat követett, utánzott, és azok mentén bontakozott ki, vagy találtatok ki ti magatoknak saját szertartást, saját eszközöket, saját gondolatokat ott kint a rengetegben?
Kevéssé volt ez a saját gondolatvilágunk. Mi ezeket a Fehér Szarvas nevű, egyébként Barvendrék Deszkás Sándor névre hallgató írótól örököltük tulajdonképpen. Ilyen című könyveket írt, mint például a Szikláshegyek varázslója, vagy a Részbőrű messiás. Emlékszem, hogy ezek olyan hatással voltak rám, hogy kitöltötte teljesen a gondolatvilágomat. Hát nyilván ezek ifjúsági regények voltak, amiket egyébként gyakorlatilag a II. Világháború előtt írt. Később ugye a rendszerváltás után 47-48 környékén a könyveit le is tiltották, eltűntek ugye a könyvtárakból, a könyvesboltokból, őt magát nem érte semmiféle atrocitás, de egyébként az egyik társunkat, ezt a bizonyos Kószálói Sast, pont azért vitték először Recskre, mert ő részt vett ezeknek a könyvekben levő függelékeknek a szerkesztésében, amit magyar abroncsnak hívtak, és amiknek tulajdonképpen az volt a célja, hogy az ország különböző távoli városaiban a cserkészetből indiánokká vedlett fiatalok tudjanak egymásról, időnként valami kapcsolatot vegyenek föl, és így volt lehetséges, hogy mi az 50-es években itt a budai hegyekben a Szarvasárok feletti sziklafalnál minden év szeptemberének az utolsó hétvégén összejöttünk, ott öltöztünk be az indián cuccokba, vertük fel a tipiket, ugye a sátrakat és így tovább, és ott két közös napot tartottunk, és ki gondolta volna, hogy például 1956. szeptemberének az utolsó hétvégén még ott voltunk, volt olyan indián társunk, aki Sopronban volt katona, katonaruhában jött oda, erdőszélen átöltözött indián cuccba, és beült a tábortűz mellé, és ki gondolta volna akkor 56. szeptemberének a végén, hogy egy hónap múlva jön 1956 és a forradalom, amelyik aztán szétszórta a mi korábbi indián populációnkat, mert a legtöbben azért külföldre mentek, javarészt az Egyesült Államokba, de még akár Ausztráliába vagy Új-Zélandra is került belőlük.
Érdekes, ugye említetted a másik indiánt, aki ugye recskre vitték, mert az ávó őt elkapta, és nem tudtatok róla abban az időben. Aztán ugye én megkaptam, és köszönöm, most már dedikáltad nekem ezt a csodálatos kötetet, de előtte beleolvashattam még PDF formátumban, néztem a képeket, és tudom, hogy ahogy az előbb említetted, hogy szétszórodtak a világban ezek az indiánok, de előtte ezt állam ellenes tevékenységnek ítélték meg a cserkészet felosztásával. Tudjuk, hogy mindentől féltek. Miért féltek annyira pár kamasztól, aki elvonul a hegyekbe?
Mindent, ami nem az úttörő mozgalomhoz tartozott, az ellenségként szerepelt az ő akkori felfogásukban. Teljesen bárgyú dolog tudnék. A folytatást elmondom, hogy ezt a recski tábort ugye Nagy Imre idején megszüntették, és ezt a Wiesler József nevű kószáló ésas barátomat akkor sem engedték szabadon, egy újabb pert indítottak ellene, mégpedig azzal az egészen abszurd váddal, hogy az amerikai néprajzkutatás ürügyén ő tulajdonképpen az Egyesült Államok számára kémkedik Magyarországon, és két évet kapott még, levitték a várpalotai szénbányába rabbányásznak. Ez olyan, mint a Tanúban. Gondolj arra, hogy ott is milyen abszurd vádak ugye szerepeltek. De ez pontosan ugyanez.
Elnézést, világértelmű, ez már az
ítélet. Mert ugye említetted a bakonyi indiánokat.
Igen.
Ugye az a helyzet, hogy ők egy fél generációval fiatalabbak, mint én, és ők ugye a Kádár korszaknak ebben a vidámabb barak korszakában voltak indiánok, legfeljebb annyit mondtak nekik, hogy ennyi, de mondjuk nagyobb atrocitás nem érte őket.
Pontosan.
De ha szabad egy kicsit tagolni kvázi az indiánság történetét itt Magyarországon, akkor az érdemes Baktai Ervin nevét megemlíteni. Tulajdonképpen Magyarországon ők ezt még a második világháború előtt, félig cowboy, félig indián volt, még akkor puskája is volt, tehát ez egy más világ volt, de még a háború után is folytatta ezt a dolgot, és a Szentendrei sziget közelében, két kis szigeten, a Kőhídi szigeten, meg a Kompkötő szigeten, vagy a túloldalon, vagy a Nagy Dunágnak a keleti partján, ott táboroztak időnként, és ők ugye nem nagyon szerették a fiatal kamaszokat, de én elkövettem azt a bűnt, hogy egyszer a Kompkötő szigetről átúztam este az ő tábortűzükhöz, és azért megszántak, adtak egy pokrocot, mert ez este hideg volt, tűz ide vagy oda, és ugye egy pokrocot adtak, hogy beburkolozzak. Tehát az ő időszakuk gyakorlatilag a 40-es évek vége, 50-es éveknek a közepe. Akkor jöttünk mi, ez az illegális indián időszak, az akkori tinédzserek tulajdonképpen.
Igen, ezt írod is a kötet elején.
És utána sokáig mi csak hallottunk arról, hogy a Bakonyban is vannak indiánok. Hát akkor én már ugye tulajdonképpen öregedő ember voltam. És szorosabb kapcsolatban úgy kerültem velük, hogy a 80. születésnapomra rendeztek akkoriban egy ünnepséget a Stefánia úton, volt a Fölton intézet, és ott rendeztek egy ilyen ünnepséget. Két indián megjelent teljes szerelésben, az egyikük Cseh Tamás utóda, Gyén Péter, indián nevén Sokrokon, és a másik indián testvérünk, Horváth Tibor egyébként, és szintén indián szerelésben fölköszöntött, meghívtak a bakonyi táborba, és tulajdonképpen akkor szembesültem azzal, hogy ott ennek az erdei milliónek a közepén hogyan élnek a családok, milyen harci játékokat folytattak, és azon az estén, amikor lenn voltam, akkor nagy békekötés volt, és egy közös nagy békepipa szívás, és a kapcsolat azért mai napig megmaradt, tehát a 90. születésnapomra is eljöttek a bakonyi indiánok képviselői.
Csodálatos, ha már a játékok is említetted, mert ott akkor békét kötöttek, meg voltak ezek a koreográfiák, hiszen én is láttam nem csak azt, hogy magad megtanultad a gyöngyfűzést, kiszámoltad a sorokat, hogy a gyöngyökből hogyan alakuljon ki a minta, több kép alatt olvashatom azt, hogy a jellegzetes ágyékkötőmben így azonosíthat majd be téged az olvasó, de látunk téged totemoszlophoz is kötözve, és már többször említetted a békepipát, illetve a kontraharcot, hogy ezek a koreográfiák, ezek a játékok, ezek mit adtak, és miért volt jó ezekbe beleszállni, függetlenül attól, hogy akkor az ember nem otthon volt a belvárosban, a nyüzsgésben, hanem egy másik társadalomban, egy másik életben.
Mi nagyon komolyan vettük a harci játékokat. Tehát a kínzószölöphöz való kikötés az nem egyszerűen csak egy ilyen vicc volt, hanem ott különböző például csiklandozásoknak, vagy égetésnek, vagy valamit, ilyen fizikai negatív ráhatásnak a reakcióit kellett végigélnünk, hogy ezt mennyire bírjuk, hogyan reagálunk rá. Ilyen azt hiszem, hogy átlag emberek nem jut eszébe, hogy a viszketés halált is okozhat. Ezt onnan tudtam meg, amikor Kubában 1982-83-ban egy barlangász expedíción voltak, és ott volt egy olyan hölgy, amin át kellett menni két barlang között, ahol egy olyan bozót volt, amelyiknek a levelei és a termése a mesztelen bőrön olyan fantasztikus viszketést váltotta ki, hogy utána hetekig az ember véresre vakarta magát, de tényleg úgy, hogy a bőrt lehántottuk magunkról. És ez egy kézóeszköz és halált okozó kézóeszköz volt az ősi indián korszakban például akkor.
A halálra amikor... csiklandozásról igen, már hallottunk. Igen. Nagyon érdekes, említetted a barlangot, a barlangászást. Ha jól olvastam, a kötet elején a Szalajka völgyben voltatok először, amikor az első ilyen nagy táborotok...
Az az utolsó cserkésztábor volt.
Igen, és a feloszlatás előtti.
Igen.
És pont akkor írtad, hogy felfedeztétek az istálloskői barlangot, ahova aztán később szakmádnál fogva pont visszatértél.
Igen, mert ugye én... 1957 őszétől a Nemzeti Múzeum épületében dolgoztam. Ugye a ruszkik, ahogy mi hívtuk a szovjeteket, azok ugye a Kálvin tér felől belőttek a Nemzeti Múzeum épületében, mert ott 56. október 23-ától a felkelőkbe rendezkedtek lőállásba a legfősebb szinten, ahol egyébként az Afrika kiállítás volt. És a szovjetek tankja a Kálvin térnek a múzeum utcai sarkáról lőtték a múzeum épületét. Először ugye az Afrika kiállítás omlott le, rázuhant az ásványtárra, amelyik addig a British Museum után Európa legnagyobb ásványgyűjteménye volt.
Addig.
És legérdekesebb ásványgyűjteménye volt. És ráadásul tűz is keletkezett, mai napig nem pontosan tisztázott, hogy maga a tűz mitől pattant ki. És egy a lényeg ebből, hogy én oda kerültem tulajdonképpen, hogy mondjam, rehabilitálni ezt a gyűjteményt. És... a szakmai munkámnak az első időszakában azt csináltam, hogy ilyen kis súroló kefével az egyes ásványokat próbáltam lepucolni, hogy centrifugába tettünk fényüket vesztett opálokat, mert úgy gondoltuk, hogy akkor majd vissza fognak vászni a víz molekulák, majd az opálnak a mikroszkopikus repedéseibe, és visszakapják ezek az opálok a fényüket, meg benzolbal, meg egy nagyon mérgező vegyület mártattuk a feketére égett lelőhely cédulákat, és a csipesszel az ablak fele tartottuk, mert a fekete alapon a fekete betűk olvashatóvá váltak. Mert ebben a gyűjteményben olyan meghatározó anyagok voltak Kárpát-medencéből, ugye az erdélyi híres gyűjtemények és lelőhelyek, Zalatna, Brát, Verespatak, Nagyág, vagy Nagybánya, Erzsébetbánya, Kapnik, stb., amelyek ugye magyar tudósoknak, vagy a mecénásoknak a nevét viselték, és amelyek minden nemzetközi kiadványban ásványtankönyvben szerepelnek, és őzdik a Semseit nevet, vagy a Krennerit nevet, és így tovább. Jó nagy hurkokat tettem most hirtelen, ugye.
Ez annyira tipikus, hogy én most voltam Marosvásárhelyen, a Teleki Tékát néztem meg, ahol élőben láttam ott előttem azt az eredeti 1786-ban Kolozsváron kiadott kötetet, Benkő Ferenc kötetét, Magyar Mineurológia címmel, a Kövek és Értzek tudománya, tehát az első magyar nyelvű ásványtani munkát, és ugye a Bécsi Múzeumban is, ugye hát nyilván a monarchia miatt, rengeteg olyan követ, ásványt és ércet néztünk meg annó a gyerekekkel, amik ugye hát még a Nagy Magyarország területéről, főleg Erdélyből, az Ázad és az előbb említett lelőhelyekről voltak, még akkor is, ha nem szólt nekünk szemet az elnevezésben, a Krennerit, stb., tehát a benne lévő családnevek. Szóval tudom, és csak arra szerettem volna célozni, ugye, hogy aztán emiatt a szakmád miatt miért vált fontossá ez a sajnos elpusztult gyűjtemény és annak a helyreállítása, de zárásképpen az indián létetekben, ugye a gyöngyfűzést már említettem, ez is a földdel való szoros kapcsolat miatt volt fontos, ha fontos volt egyáltalán.
56 után, miután, mint említettem, szétbomlott tulajdonképpen a korábbi magyarországi indiánok többsége, maradt elsősorban a természethez való vonzódás, és maradt egy-két társam, például Berkes Balázs jazzbőgős volt, illetve az volt, amik tudott játszani, most sajnos olyan fizikai állapotban van, hogy nem tud játszani, Nagy Kígyó névre hallgatott, tehát ő maradt például az a társam, akivel a legutóbbi egy-két évig is rendszeresen együtt táboroztunk, együtt mentünk, együtt kirándultunk, és a rítusokat mai napig megtartottam, hogy valamelyik gyerekem fölkísér, segít fölkapaszkodni egy sziklára, megnézni egy naplementét, vagy egy napkeltét. Ezek a rítusok maradtak, és hát amikor később Amerikába eljutottam, akkor nyilván próbáltam megtalálni azokat a gyökereket, amelyek alapján én gyerekkoromban indián szerettem volna lenni. És tulajdonképpen ennek a könyvnek a körülbelül kétharmada már az amerikai indián történelmet dolgozza föl, persze szemelvényszerűen, mert ugye általában az emberek ugye csak ezekre a cowboy regényekbe szereplő indiánokra gondolnak, de hát óriási tömegben, milliós nagyságrendben élnek Peruban, Guatemalában vagy Mexikóban indiánok.
Dél-Amerikában is.
Én végig jártam ugye ezeket az ősi lelőhelyeket, az oázis civilizációkat, Perúban a csendes óceán partján a Mocsika, a Csimbó, a Lambayeki, a Szipáni, egyéb más lelőhelyeket, vagy Huántár de Csanta, amelyikben 1500 évvel Krisztus előtti indián civilizációk emlékei maradtak fenn. Tehát tulajdonképpen az öreg koromra kezdtem földolgozni és végigjárni ezeket a helyeket. 40 észak-amerikai nemzeti parkot jártam, filmeztem végig, megírtam Perúról 3 könyvet, Észak-Amerikáról 4 könyvet. Tehát ezek a gyökerek, ezek nagyon erősen tartottak, ilyen anteuszi alapállásom maradt a mai napig.
Mai vendégem